Újabb 50 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot csütörtökön a jegybank, és így 5,85%-os kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét. A piac most azzal számol, hogy 7,5-8% lehet majd a kamat teteje, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt kérdeztem.
5,85%-ra nőtt az irányadó kamat, az egyhetes betét irányadó kamata. Ez a két hét alatt, tehát a múlt hetivel együtt összesen 125 bázisponttal szigorított a Magyar Nemzeti Bank. Várható volt valamelyest a lépés, hiszen kedden a kamatfolyosó felső szélének 100 bázispontos emelésével további lehetőséget teremtett magának a kamatemelésre az MNB, és ezzel éltek is.
Azzal, hogy most már ugye 100 bázisponttal 6,4%-ra emelték a kamatfolyosó felső szélét, milyen lehetőségei vannak az MNB-nek?
Ugye ez azt jelenti, hogy a mostani 5,85%-ról a jövő héten még további 55 bázisponttal emelheti a kamatot a jegybank. Azt követően majd március 22-én tartja rendes havi kamatdöntő ülését a monetáris tanács, akkor dönthet a kamatfolyosó további emeléséről. Egyelőre most az látszik, hogy a jövő hétre még egy 55 bázispontos mozgástere maradt a jegybanknak.
Az elemzők hogy látják, mekkora lehet az irányadó kamat, tehát hová juthat el a jegybank a sorozatos kamatemelésekkel?
Ugye részben az inflációs nyomás miatt, részben a forint gyengülése miatt folyamatosan tolódnak ki a kamatpályára vonatkozó előrejelzések is. Korábban azt gondoltuk, hogy 5-6% között lehet a csúcsa, ezt mostanra gyakorlatilag elértük. Most a piaci árazások úgy számolnak, hogy 7% felett, 7,5-8%-nál is lehet akár a kamat teteje.
Az inflációra vagy a forint árfolyamára van-e ezeknek a sorozatos kamatemeléseknek hatása? Tudja ellentételezni a kamatemelés azokat a negatív hatásokat, amelyek megjelentek akár a geopolitikai szintéren, akár pedig a gazdaságban?
Rövid távon elsősorban a forint árfolyamon keresztül tud hatni a jegybank, hiszen azzal, hogy megemeli a kamatot, gyakorlatilag megdrágítja a forint elleni úgynevezett short pozíciók felvételét, tehát ez a rövid távú hatás hosszabb távon tud az inflációra hatást gyakorolni a gazdaság hűtésén keresztül, de ott inkább az alapkamat az, ami lényeges.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Lesz elég üzemanyag Magyarországon, bár a hosszú hétvégén egyes kutaknál előfordulhat átmeneti készlethiány. A kiesett importbenzint a MOL pótolni tudja, a logisztika megszervezéséhez azonban még idő kell. Domanics András összefoglalója.
A 480 forintos hatósági áras üzemanyaggal lassan a lakosság számára is tankolási problémák jelentkezhetnek, mert a jelenlegi ellátórendszer nem tudja azonnal kiszolgálni a megnövekedett igényeket, mondta el az Inforádiónak a holtankoljak.hu ügyvezetője, Bújdos Eszter.
A megnövekedett igények az alapvetően a tranzit útvonalak mentén jelentkeznek már múlt hét hétfő óta, hiszen fél Európa nálunk tankol, szinte duplájába kerül mindenhol már az üzemanyag Európában, mint nálunk, úgyhogy teljesen érthető, hogy a tranzit forgalom döntő többsége, vagy szinte az egész itt állna meg és tankolna.
A benzin a hatósági ár nélkül 640, a dízel üzemanyag 717 forint lenne jelenleg. A másik forgalom növekedést okozó tényező az árrés miatt az üzemanyagot importáló cégek leállása, tette hozzá a szakértő.
Ez a teljes forgalomnak a 30%-át jelenti, az most nyilván megjelenik a magyar olajfinomítónál, és ez teljesen érthető, hogy egy-két nap alatt nem tudják ezt a megváltozott helyzetet sem logisztikában, sem adminisztrációs oldalról megoldani, hiszen most jelenleg több száz benzinkúttal kell és kellene szerződést kötniük ahhoz, hogy mondjuk vidéken a kisebb benzinkutak üzemanyagellátása biztosított legyen.
A kutak negyedének vannak ellátási problémái, ebből nagyjából 100-150 már be is zárt a november óta tartó árstop miatt, és nagyjából 300 benzinkút van, ahol hol van benzin, hol nincs, mondta Bújdos Eszter. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, csak átmeneti üzemanyag hiány léphet fel egy-egy kútnál, amíg a tanker oda nem ér.
Ugyanannyit termelünk, mint eddig, és az körülbelül megfelel a magyar fogyasztásnak. Ehhez hozzátartozik az is, hogy az import leállt, és ezzel párhuzamosan mi pedig lényegesen csökkentettük az exportunkat. A mennyiség az rendelkezésre áll, a finomítók azok pörögnek. Olyan lokális probléma keletkezhet valahol, hogy ezek a tranzitba érkező kamionok, vagy azok a teherautók, akik eddig a saját telephelyükön nagykereskedelmi áron vásárolták az üzemanyagot, azok átjönnek a benzinkutakhoz, és egyszerűen leszívják belőle az üzemanyagot.
Bújdos Eszter arra kérte az autózókat, hogy ne tankoljanak többet, mint máskor szoktak, mert a következő napokban átmeneti korlátozás vagy készlethiány lesz tapasztalható. A Shell csütörtökön bejelentette, hogy magyarországi kisnyomású kútoszlopokkal felszerelt töltőállomásain alkalmanként legfeljebb 25 000 forint értékben lehet tankolni, ami 480 forintos literenkénti ár mellett egy töltéssel nagyjából 52 liter üzemanyagot jelent.
Februárban több mint 1580 milliárd forintos költségvetési hiány alakult ki a jelentős kormányzati kiköltekezés következtében. Ezzel az éves hiányterv 45%-a teljesült, mondta a portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Az első két hónap alatt 1433 milliárd forintos hiányjal zárt a költségvetés. Nagyrészt annak köszönhető, hogy februárban egy látványos korábbi években csak egyszer, ennél egyszer volt magasabb hiány, 1585 milliárd forintos havi deficit alatt alakult ki. Már tavaly is egyébként februárban egy 800 milliárd forinthoz közeli hiány alakult ki, de ez minden várakozást és minden korábbi adatot felülmúlt, ez a mostani februári költségvetés hiány alatt.
Lehetett erre számítani?
Igen, leginkább ami effektív és a februári hónapot érintette, ugye a kiadási oldalon az SZIA visszatérítésre több 100 milliárd forint, 600 milliárd forint is elmehetett, a 13. havi nyugdíj egyösszegű kifizetésre pedig körülbelül becslések szerint 360 milliárd forintot költ. Az államkassa ez önmagában közel 1000 milliárd forint, ami terheli a költségvetés kiadás oldalát. Fontos megjegyezni, hogy ezek egyszeri tételek, nyilván a 13. havi nyugdíj jövőre szintén jelentkezik, de az éven belül ezek egyszeri tételek, és a kormány abban biztos, hogy egyébként a gazdaság fundamentumai lehetővé tették ezt a lazítást, ami évelején talán a korábbi évekhez képest példátlan mértékű.
A következő hónapokban lassulhat a hiány növekedése, vagy vannak-e olyan bizonytalansági tényezők, amelyek miatt azért erre nem biztos, hogy lehet számítani?
Igen, alapesetben lassulhat a hiány növekedésnek üteme, fogalmazunk úgy, most 45%-a teljesült az éves hiánytervnek, 3200 milliárd forint a teljes éves pénzforgalmi hiányterv, van még tér a költségvetési hiány növekedésére, nyilván sokkal lassabb ütemben kellene, hogy ez bekövetkezzen, ahogy egyébként a gazdaság fundamentumain keresztül beérkeznek a költségvetés bevételei. Korábban ugye a járványt neveztük meg, és a járvány hullámokat, mint lényeges kockázatokat. Ugye ez sem tűnt el teljesen, csak most ezt a kockázatot, a negatív kockázatot elnyomja gyakorlatilag az orosz-ukrán háború, az ebből fakadó negatív hangulat, az Oroszország ellen hozott nyugati szankciók, illetve annak a magyar gazdaságra gyakorolt következményeit. Itt elég csak az energia kérdésre gondolni, ebben még akár a következő napokban is újabb fejlemények születhetnek. Ezek mind-mind befolyásolják több csatornán keresztül a magyar költségvetés helyzetét és kilátásait.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. Évvégéig nem áraszták át a kereskedelmi bankok a jegybanki kamatemeléseket a lakáshitelekben, de a következő hónapokban ez meg fog történni. Erről és a 2021-es év főbb hitelezési folyamatairól is kérdeztem Nagy Tamást, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságának igazgatóját.
Összességében azt gondolom, hogy örömteli, hogy a 2021-es gazdasági kilábalást gyakorlatilag egy hitelalapú gazdasági kilábalásnak, élénkülésnek foghatunk fel, hiszen jól látszik a hitelbővülés tavalyi számain, hogy a vállalati hitelállomány kétszemegyű, mintegy 11%-os bővülés mutatott, ami egyébként Európai Uniós összehasonlításban a harmadik legmagasabb érték, de hogyha a vállalatokon belül a kiemelten fontos KKV szektort figyeljük, akkor ott is 17%-os állománybővülést tapasztaltunk. Ugye itt az év első harmadában még a járványintézkedések között markáns szerepet játszó növekedési hitelprogram segítette a KKV-k hitelhez jutását, míg a negyedik negyedévben, mikor a program kerete már kimerült, negyedik negyedévben volt egy sikeres visszatérés a piaci alapú finanszírozásra, és ezzel gyakorlatilag egy járvány előtti struktúrában zártuk az évvégi hitelfolyamatokat, tehát a KKV hitelezés továbbra is érdemben segítette a vállalati finanszírozást. Míg lakossági oldalon most már több éve mondhatjuk, hogy Európa bajnok hiteldinamikát látunk. 2021-ben is 15%-ot meghaladóan bővült a lakosság hitelállománya. Ugye itt a legfontosabbak talán, amik ezeket a dinamikákat mozgatták, ugye a 2021 évelejétől elérhető kibővült otthonteremtési támogatások, illetve 2021 végén ugye októbertől meghirdetett zöld otthon program, ami érdemben segítette a lakáshitelezést.
A lakáshitelezésnél mekkora volt a hitelezésnek a dinamikája?
hogy a lakáshitelezés esetében több mint egyharmadával bővült a kihelyezett lakáshiteleknek a volumene. Ez egy olyan év után egyébként 2008 előtt látott szinteket értünk el, és ehhez képest tudott még tovább bővülni 2021-ben. Gyakorlatilag március óta folyamatosan minden hónapban historikus szintre emelkedett az újonnan kihelyezett hiteleknek a volumene, ami egyébként jól lekövette a lakáspiaci folyamatokat, illetve, ahogy már említettem, elsősorban a korábban meglévő, illetve kibővített otthonteremtési támogatások, különösen a CSOK segítette a hitelbővülését.
Volt az évnek esetleg olyan időszaka, amikor különösen fölpörgött a hitelezés? És ezt azért is kérdezem, mert ugye az MNB elindított egy monetáris politikai szigorítást, ami kamatemeléssel járt. Volt-e esetlegesen olyan időszak, amikor éppen hogy a kamatemeléseket valamennyire beárazta a lakosság, számolt a kamatemelések hatásával, és akkor fölgyorsította a lakás célú vásárlásait, több jelzáló kihelyezés történt?
Azt gondolom, hogy a szokásos éven belüli szezonalitástól valóban látunk egy eltérő mintázatot a 2021-es évben, és akkor, hogyha negyedévről negyedévre végigmegyünk, azt gondolom, ez jól látható. Ugye 2021 elején a már említett kibővített otthonteremtési támogatások kapcsán volt egy felkészülési időszak, mely igazából február-márciustól éreztette már a pozitív hatását. Márciustól egy korábbi első negyedévekhez képesti magasabb hitelkihelyezést lát. Már. A hagyományosan erős nyári koraőszi időszak ismét csak hozta a szokásos magasabb kihelyezéseket. Még azt gondolom, hogy az őszi szezont, hogyha nézzük, akkor az időben bejelentett, tehát nyár közepén bejelentett zöld otthon program kapcsán várható volt már, hogy az évvégi hitelkihelyezések is magas szinten maradnak. Ez meg is valósult. Gyakorlatilag az zöld otthon program október indulását novemberben és decembertől követte érdemi hitelkihelyezés, tehát nem láttuk azt, hogy évvégén a szezonálisan gyengébb időszak következett volna, nagyon magas szinten maradtak az utolsó negyedévben is a hitelkihelyezések. Természetesen ehhez hozzájárulhatott már az is, hogy év közepén gyakorlatilag júliustól egy kamat szigorítási időszakot a lakosság már számításba vett. E tekintetben valóban csak úgy, mint a lakásvásárlások esetében, az ezt finanszírozó lakáshitelek esetében is látható volt már egy előrehozott kereslet, tehát összességében egy nagyon erős, a szezonális átlagnál erősebb évvégét láttunk, és egyébként az idei év első időszaka, január-februári időszak is egy átlagnál erősebb hitelkihelyezést mutat már a 2022-es évben is.
Az MNB által most közzétett a tavalyi hitelezési folyamatokat összegző jelentése tartalmaz már arra vonatkozóan adatokat, hogy konkrétan a jegybank által elindított zöld otthon programnak mekkora a hatása, tehát hogy hány hitelfelvétel, milyen volumenű hitelfelvétel kapcsolódik ehhez az új jegybanki programhoz?
Igen, folyamatosan nyomon követjük, és nagyon nagy érdeklődés van a termék iránt, amit egyébként az újdonságán túl természetesen az is erősít, hogy az emelkedő kamatkörnyezetben egy maximum 2,5%-os végigfixált hiteltermék attraktivitása természetesen egyre erősebb, de az újdonsága a tekintetben, hogy ez egy zöld hitel, szintén a lakosság gondolkodását is terelte a korábbi esetleg használt lakás cél felől újépítésű lakások megvásárlására. Tehát összességében azt látjuk, hogy praktikusan a novemberben megkezdődött szerződéskötések és folyósítások eredményeként így február végére már a 200 milliárdos hitelkeretnek a 40%-a lekötésre került. Február végén 77 milliárd forint értékben kötöttek a bankok hitelszerződéseket, és ami érdekes a program felhasználása tekintetében, hogy mintegy 60%-át a hiteleknek családi ház építésére fordítják a hitelfevők, és ennél kisebb, nagyjából egyharmados arányt látunk a lakásvásárlások esetében.
Van-e arra vonatkozóan adata az MNB-nek, hogy a zöld otthon programnál például mekkora egy átlagos felvett hitelösszeg, milyen futamidőre szól, illetve területileg hol veszik föl leginkább ebben a programban a hitelt?
Igen, itt érdemes kontextusba helyezni egyébként a Zöld Otthon Program átlagos hitelszerződés összegét, ezt a futamidejét a piaci hitelekhez képest. Ugye a piaci hiteleknél is lakásárak emelkedésével párhuzamosan látunk egy folyamatos átlagos hitelösszeg emelkedést. Ugye az elmúlt két évben egyébként mintegy 5 millió forinttal nőtt az új lakásokra felvett átlagos hitelösszeg, úgyhogy e tekintetben már 18-19 millió forint egy átlagos piaci új lakáshitel, és ehhez képest a Zöld Otthon programban 30 millió forintot kismértékben megharadó átlagos szerződéses hitelösszeget látunk, és futamidők tekintetében is egy picivel hosszabb, közel 21 éves az átlagos futamidő a ZOP programban.
És a területi megoszlás az hogyan történik? Tehát eddig hol vették föl a legnagyobb mennyiségben a Zöld Otthon program keretében a hitelt?
Gyakorlatilag az első hónapokban azt láttuk, hogy túlnyomó részt több mint 50%-ban a közép-magyarországi területen helyezték ki a bankok. Nyilván itt az átlagos hitelösszegek is magasabbak az átlagos lakásárak, illetve négyzetméterárak miatt is. Ettől elmaradó 10-12%-os részarányt látunk a többi régióban, a legalacsonyabb egyszemjegyű részesedés pedig az észak-magyarországi régióban láttuk.
Ugye folyamatosan szigorít a Magyar Nemzeti Bank, kamatemelések történnek szinte hétről hétre, és egyes elemzők már 7,5-8%-ra teszik a kamat várható tetejét. Megkezdődött-e már a lakáshiteleknél a kamatoknak az átárazása, emelkedtek-e már a kamatok, és mennyiben fogja ez vissza a hitel kihelyezést?
A kamat szigorítás tekintetében nagyon érdekes kép rajzolódott ki, hiszen ugye tavaly nyár közepe óta beszélhetünk szigorítási ciklusról. A bankok átárazása viszont nagyon sokáig passzivitással volt jellemezhető. Gyakorlatilag tavaly év novemberéig, decemberéig a bankok nem áraszták át az újonnan folyósított hiteleket, melynek köszönhetően egyébként historikus mélypontra 50-100 bázispont közé csökkent az újonnan kihelyezett lakáshiteleknek a felára. Soha nem láttunk ilyen alacsony értékeket. Természetesen azon túl, hogy a Nemzeti Bank szakértői is sejtették, hogy ezen áttározási folyamatok időben elkövetkezhetnek, a banki válaszok is megerősítették ezt. Banki hitelezési felmérésben a bankok túlnyomó többsége az idei év első 6 hónapjában tervezte a szigorodó kamatkörnyezetnek a lekövetését, azonban el kell mondani, hogy vélhetően nem fogják teljes mértékben áthárítani az emelkedő forrásköltségeket a bankok, úgyhogy az év végén látott már említett 50-100 bázispontos felárak valahol 100 és 200 bázispont közé kerülhetnek az első fél évben, tehát egy időben elcsúsztatott, de most már ezekben a hónapokban megkezdett átárazást látunk, de összességében azt látjuk, hogy a banki verseny a minősített termékeknek a folyamatos térnyerése és transzparenciája okán a korábban látott magasabb feláraknál alacsonyabb szinteken nyújthatnak a bankok az idei első fél évben új lakáshiteleket.
Mire számítanak a bankok? Fog-e csökkenni a kereslet a lakáshitelezésben?
Ugye az év első két hónapjában a inkább előrehozott keresletről számoltak be a bankok is, és ugyanígy a lakáspiaci szereplők, hiszen nyilván az ügyfelek is, a lakást vásárlók számítanak arra, hogy mind a lakásárak, mind pedig a hitelek kamatai feljebb fognak kúszni, és ezt megpróbálták előrehozott kereslettel némiképpen tompítani. Összességében a banki várakozások az első fél évre emelkedő hitelkeresletről számolnak be, amíg egyébként a jelenleg is elérhető otthonteremtési támogatások ezt tovább támogatják. Véletlenül egyébként ezeknek az otthonteremtési támogatott és kamattámogatott hiteleknek a súlya ezen emelkedő kamatkörnyezetben még erősödni is fog, tehát a csokhitelek, a babaváró hitelek, melyek nagy része egyébként otthonteremtési célt szolgál, véletően emelkedő kamatkörnyezetben még nagyobb relevanciát fog kapni.
Nagy Tamást, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi rendszerelemzése igazgatóságának igazgatóját hallották.